Kedves hallgatom! A puritánok idejében hosszú padokon ültek, és 2 órán át hallgatták a prédikációt. Napjainkban az emberek deszkákon képesek órákon át ülni a forró napon, ha egy-egy sporteseményt, vagy hangversenyt, vagy bármilyen más látványosságot szemlélhetnek. Aztán vannak, akik 3 órán át hallgatják az operát, vagy 2 órán át néznek egy-egy filmet, vagy 4 órán át nézik Hamletet, Shakespeare egyik drámáját. Izgalmasnak találom én is Shakespeare drámáit. Amikor feleségemmel együtt egyszer megnéztem 3. Richardot, akkor kényelmesen pihenve igazán élveztem 3 órán keresztül. Miért fáradsz bele, amikor lelkipásztorod 1 órán át prédikál? Én bőbeszédű prédikátor vagyok, és mindig is az voltam. De nem emlékszem rá, hogy sokan panaszkodtak volna hosszú beszédeim miatt. Egyes vezetők, úgynevezett lelki vezetők panaszkodnak ezért. Szeretjük a szertartást, szeretjük a formát. Elmegyünk a gyülekezetbe, felállunk és leülünk, éneket énekelünk, de a szívünk egyáltalán nincs benne a szertartásban. Vajon Isten iránti szeretetből tesszük? Vajon őt akarjuk imádni? Ezt énekeljük. Ó, lenne bár 1000-nyi nyelvem, 1000-nyi ajkam én nekem, hogy szívem óhajához mérten elzenghetném dicséretem. Vajon ezt igazán gondoljuk? Akkor miért olyan sovány az áldozatunk, ha Isten jóságát olyan hatalmasnak és bőkezűnek látjuk a természetben és a megváltásban? Nagyon könnyen belefáradunk és beleununk a gyülekezeti munkába. Dwight L. Moody egyszer, amikor hazament, és nagyon fáradt volt, egy másik összejövetelre ment át, anélkül, hogy pihent volna. Családja könyörgött neki, hogy mondja le a szolgálatot, mert nagyon fáradt. De ő így válaszolt: én elfáradok a munkában, de sohasem fáradok bele a munkába. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájában. Mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Malakiás könyve, 1:14. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Nevét felmagasztalják egy napon, de ma egyáltalán nem tisztelik-e földön. Isten nevére szégyent hoz a szolgálat, és azok, akik azt képviselik, vagyis a hívők. Nem vonom kétségbe üdvösségüket, de mégis attól félek, hogy egy napon még az üdvösségük is kockán forog majd. Megfigyelted-e már, hogy Isten sohasem hívta az igazi hívőt képmutatónak? De az Úr Jézus nagyon is elevenjükre tapintott kora vallásos farizeusainak. Nagyon őszintén szólva, szörnyű kijelentéseket tett felőlük. Fehérre meszelt síroknak nevezte őket. El tudod ezt képzelni? Ez szörnyű megjegyzés azokról az emberekről, de mégis így hívta őket. Azokhoz a tálakhoz hasonlította a farizeusokat, amelyek kívülről díszesek és szépek, de belülről még sohasem tisztították meg. Nem kerültek a mosogató tálba, hanem megteltek minden szennyel és szeméttel. Az Úr Jézus mondta, ez képmutatás. Malakiás korában is így vallásoskodtak, csak végigmentek a vallásos formákon. Hozzuk át ezt a mai korba. Neked vallásod, vagy Krisztusod van? Valóban keresztény vagy? avagy csupán végigmész a szertartásokon? Úgy viseled a kereszténységet, mint egy ruhát, amit levetsz és félreteszel egy időre, és általánosságban nem törődsz vele, amikor nem vagy a templomban? Talán feltételezed, hogy bizonyos kegyes magatartást és kegyes kifejezéseket gyakorolsz, de vajon mennyire valóságos neked Krisztus? Izrael népe a beteg, öreg tehenet vitte fel áldozatul. Most meg ezt mondják. Ó, mindez nagyon unalmas. Ezek a hosszú istentiszteletek. A Biblia tanulmányozás igazán fárasztó. Hálát adok Istennek, hogy évtizedeken át mindig sokan részt vettek a hétköznapi Biblia tanulmányozáson is, a belvárosi gyülekezetben, ahol szolgáltam. Akkoriban a miénk számított az egyik legnagyobb hétköznapi összejöveteli alkalomnak a városban. Mindig hálát adtam érte Istennek. De ha valaki odajött hozzám, és megveregette a vállam, és azt mondta, hogy mindez olyan csodálatos, emlékeztettem rá, hogy ez Isten munkája, és nem embereké. Sajnos, sokan csak vasárnapokon látogatják a templomot, vagy esetleg csak egyszer-kétszer egy évben, de mindig elmennek valamilyen sportversenyre, hangversenyre, vagy látványosság megtekintésére. Vasárnap estéken azonban már lehetetlen őket a gyülekezetbe, a templomba vonni. Manapság nagyon sok vallásoskodás folyik, de igen kevés a valódi kereszténység. Sokan csak egyházasdit játszanak. Amikor gyermek voltam, boltosat játszottunk. Megtöltöttük az edényeket homokkal, és eladtuk a környékünkön levő gyerekeknek. Én voltam a boltvezető, és üzletest játszottunk. De sohasem jutottunk sehova, mert szórakozás volt az egész. Manapság nagyon sok felnőtt ugyanígy szórakozásnak tekinti a gyülekezetet. Amikor felavattak a lelkipásztori szolgálatra, a felavatást végző lelkipásztor megemlítette, hogy három nagy bűn van ma a szolgálat területén, amit el kell kerülnöm. Lehet, hogy nem mindig kerültem el ezeket a bűnöket, de még ma is emlékszem az általa említett három bűnre. Az első számú bűn a lelkipásztori szolgálatban a lustaság. Igen, ez így van. Korunkban azért nincs több alapos igemagyarázat, mert ahhoz ige tanulmányozásra volna szükség. Könnyű a lelkipásztornak elfoglalnia magát az egész héten. Szégyeljük magunkat, ha elvesszük a hét folyamán a lelkipásztor idejét, és nem engedjük meg, hogy tanulmányozza Isten igéjét, ha azt tanulmányozni akarja. Bármelyik gyülekezet, amelyben szeretik a jó ige magyarázatot, engedjék meg, hogy lelkipásztoruk tanulmányozza az igét. Szükségünk van erre az időre, hogy igazán az írás magyarázói lehessünk. Nem szabad lustáknak maradnunk, mert sohasem leszünk igazán Isten igéjének a tanítói. Egy fiatal tanulóm lelkipásztor lett az egyik gyülekezetben. Miután már 3 év óta ott szolgált, eljött hozzám és beszélni akart velem. Ebédre mentünk és megkérdeztem tőle, mi a problémád? Már-már ott tartok, hogy kilépek a szolgálatból. Kifogytam a prédikációs témáimból. Kezdem egyszerűen ismételni magam, és az emberek is észreveszik, mondta a fiatal lelkipásztor. Erre így válaszoltam neki. Mennyi ideig szoktál készülni egy-egy prédikációra? Így válaszolt. Már elprédikáltam minden prédikációját, amit adott, és más prédikátorok beszédeit is elmondtam. Általánosságban egy prédikációra 3 órát fordítok. Megmondtam neki a következőket. Jól lehet, prédikációim nem úgy néznek ki, mégis Több mint 24 órát töltök egyetlen prédikáció elkészítésével. Még sohasem prédikáltam úgy, hogy ne készültem volna a prédikálásra. A lustaság nagy bűn, és nem gondolom, hogy Isten elfogadja a mentegetőzéseinket. Mostanában foglalkoztam egy fiatal emberrel, aki a lelkipásztori szolgálatba akart lépni, és valamikor nagy reményekkel igyekezett a szemináriumba, hogy tanulmányokat folytasson. Most már annál a hiába való elképzelésnél tart, hogy lelkipásztor lehet úgy is, ha otthagy mindent, és engedi, hogy a Szentlélek tanítsa meg. A Szentlélek sohasem tanított lusta lelkipásztorokat, csak azt tanítja, aki kész végigmenni minden lehetséges ige tanulmányozáson. A lelki istentisztelet fáradtságossá vált Izrael népének, mert nem szerették Isten igéjét. Szeretned kell Isten igéjét. Ezért más a Biblia, mint egyéb könyvek. A többi könyvet először el kell olvasnunk, mielőtt megszeretnénk, és először meg kell értenünk, mielőtt megszeretnénk. Nekünk szeretnünk kell Isten igéjét, mielőtt megértenénk. Isten lelke nem tanítja a lustákat. Aztán a második nagy bűn a lelki szolgálatban a fennhéjázó ambíció. Ez sokféle módon mutatkozhat be. Ez az egyik formája a kapzsiságnak, a hírnévre való vadászásnak, amikor valaki nagy prédikátor akar lenni, és nagy tömeg előtt akar prédikálni. Ez ma nagy bűn a lelki szolgálatban. Tömegeknek akarunk beszélni. Meg vagyok róla győződve, hogy a nagy prédikátorok ma nem a nagy gyülekezetekben vannak, és nem mindig azok, akik nagy tömegeket csődítenek össze. Hallgattam nemrégen egy embert, amint prédikált, és nem gondolom, hogy 100 embernél többen voltunk jelen azon az alkalmon, de amit hallottunk, az nagy prédikáció, ige magyarázó beszéd volt. Újjongtam a szívemben, amikor hallgattam azt a fiatal prédikátort. Megkérdeztem tőle, mennyi időt töltöttél a prédikáció elkészítésével? Azt mondta, hogy egész héten át azon dolgozott. Feltételezem, hogy az a fiú több mint 20 órát fordított egy üzenet összeállítására. Kész volt emberek kis csoportjának is lelkipásztorává lenni, de ma túl sokan igyekeznek nagyok lenni, és nagy gyülekezetbe menni. Hallottam egy történetet egy prédikátorról, aki hazament, és ezt mondta feleségének egy napon. A mellettünk levő városban van egy nagy gyülekezet, amelynek vezetői megkérdezték tőlem, hogy megfontolnám-e, ha elhívnának lelkipásztoruknak. Az egy nagyobb város, nagyobb gyülekezet, több fizetést adnak, és valójában sokkal jobbak, mint az itteniek. Fölmegyek imádkozni az emeletre ezzel kapcsolatban, hogy megtudjam, mit akar az Úr, hogy cselekedjem. A felesége így válaszolt. Én is veled megyek imádkozni. A férje azonban leállította. Ne jöjj fel, hanem maradj a fölszinten, és kezd el a csomagolást. Attól tartok, hogy nagyon sokan vannak ilyen ambíciókkal a szolgálatban. A lelkipásztori szolgálatban a harmadik nagy bűn az, hogy unottá, megszokottá, gyötrelmessé és fárasztókká válunk. Ez csak azért történhet meg, mert nem vagyunk elég gyakran együtt a Bibliával. Lehet, hogy valakinek nem nagy az adottsága, de nincs mentség arra, ha valaki szintelenné, megkopottá, prózaivá és közömbössé válik az igével szemben. Korábban már mondtam, hogy feleségemmel egyszer elmentünk és megtekintettük Shakespeare harmadik Richard című drámáját. Shakespeare nagy író volt. Nem gondolom, hogy csak úgy hirtelen vált azzá. Azt mondják, hogy órákat töltött darabjainak megírásával. Hallgattam két fiatalembert, akik közül az egyik harmadik Richard szerepét játszotta, a másik pedig annak a szerepét adta vissza, aki feltehetően a barátja volt, de végül megfosztotta trónjától, és a londoni Tower börtönbe záratta. Természetesen Shakespeare géniusz volt, de a darabbal kapcsolatban mindenek fölött az gyakorolta rám a legnagyobb benyomást, hogy ezek a fiatal emberek miként fejezték ki magukat, milyen világosan beszéltek, és mennyire fáradoztak a maguk szerepén. Célzatosan figyeltem, mert Shakespeare-i darabokban játszottam én is, amikor nagyon fiatal voltam. Hibátlanul előadták. Tudod-e, hogy miért? Azért, mert fáradtak érte. Aztán ismételték. Aztán elpróbálták, és megint elpróbálták. Ha a világi színész mindezt az időt az előadás előkészítésére fordíthatja, miért nem töltünk időt azzal, hogy felkészüljünk Isten igéjének hirdetésére, amelyik prédikátor készületlenül megy a szószékre, megveti az Úr nevét, és hallgatói majd ezt mondják: fiacskám, a Biblia nagyon unalmas, a gyülekezetbe járás fárasztó, a jövő vasárnap valami érdekeset fogok tenni. Az unalmas prédikátorrá válás a másik bűn a lelkipásztori szolgálatban. A 14. vers így szól: átkozott a csaló, van épp hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz, pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Az emberek fogadalmakat tesznek az Úrnak, aztán nem teljesítik a fogadalmukat. Mind Mózes második könyvében, mind a példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy Isten nem akarja, hogy fogadjunk valamit, ha csak nem komolyan gondoljuk. Ha ígérünk valamit az Úrnak, hogy megtesszük, akkor jobb, ha valóra is váltjuk, mert az Úr komolyan veszi. Nem kéri a fogadalmat tőlünk, mert az önkéntes alapon áll. De ha egyszer fogadtunk valamit, akkor mindenképpen tartsuk is meg. Voltak Izraelben olyanok, akik nagy fogadkozásokat tettek, amikor így szóltak: úgy látszik, hogy ebben az évben rekordtermésünk lesz. Én az Úrnak adom nem csak a tizedet, hanem még szabad akaratból is áldozatokat viszek az Úr elé. Aztán, amikor vége a bőséges aratásnak, elhatározzák, hogy mindent megtartanak maguknak. Eldöntik, hogy egyáltalán semmit sem adnak az Úrnak. Ehelyett az Úrnak adják a romlottat, a bénát és a beteget. Malakiás próféta könyve második fejezetében egy újabb gondolat bontakozik ki, de még mindig a papokkal foglalkozik a próféta. Isten dorgálja a papokat világiasságukért. Gyalázták a templomot. Ahelyett, hogy Isten szolgálták volna, szembeszálltak Istennel. Bántották Istent azzal a szolgálattal, amelyet a templomban gyakoroltak. Az első fejezetben láttuk, hogy a papok csúfolták Isten nevét, és megemlítettem az öreg, beteg teheneket, amelyeket bemutattak Isten előtt. Ennek a gyakorlatnak az elítélése nem azért történt, mert értéktelen áldozatokat vittek Isten elé, hanem azért, mert nem úgy adták, ahogy kellett volna. A próféta egy kicsit később visszatér erre, és egy nagyon éles kérdést vet föl. Megrabolhatja-e az ember Istent? De itt a hangsúly nem az áldozat értékén, hanem az áldozó jellemén van, ahogyan az oltárhoz közeledik. Imádkozzunk! Uram, Istenem! A Biblia tanítása alapján szeretnék úgy járulni eléd, ahogy megérdemled, hogy elfogad áldozatomat, mint ami szívemből fakad. Ámen.